Újabb könyv született a Debreceni Református Kollégium történetéről. Az ország iskolája a Debreceni Református Kollégium rövid története címmel Győri L. János csaknem 5 éves írói munkájának eredményeként jelenhetett meg a középiskolai tankönyvnek szánt írás. A kollégium életéhez kötődő szépirodalmi szemelvényekkel illusztrált kötet grafikai munkáit Orosz Judit készítette. A könyv bemutatója március 11-én hétfőn este 7:30-tól lesz a Református Kollégiumban. Győri L. János, az ország iskolája című könyvéről beszélgetünk, annál is inkább, mert hamarosan könyvbemutató lesz. Az első, ami megütötte a szememet, a fülemet, hogy az ország iskolája. Nos, ezt a rendkívül hangzatos elnevezést hogyan vívta ki magának ez az intézmény az évszázadok során?
Hadd kezdjem azzal, hogy ez egy lopott cím, tehát ilyen címen már volt egy kiadvány az 1940-es évek eleje táján. Nagy Sándor kollégium történetíró készített egy kis füzetet ezzel a címmel, az egy, méghozzá egy kétnyelvű kiadvány volt, egy magyar-angol nyelvű, és szociológiai eszközökkel világított át a kollégiumnak az életét, kimutatva, hogy ez a szegények iskolája volt. Tehát, hogy mennyi szegény gyereket fölemelt, és tulajdonképpen országos beiskolázással így vált az ország iskolájával. Nyilván ez túlzás, hogy az ország iskolája, mert az országban ezen kívül nagyon sok iskola volt. De abban az értelemben mégiscsak az ország iskolája volt, hogy kimutathatóan, és a könyv részben erről szól, kimutathatóan ez volt az a iskola az évszázadok során, tehát a 16. század elejétől kezdve, amely folyamatosan igen erős hatást gyakorolt tulajdonképpen az egész országra. Mert a Debreceni Kollégium a mostani helyzetétől eltérően nem egyetlen iskola volt, vagy egy iskoláknak az összessége. Ugye ha ma a kollégiumról beszélünk, akkor ebbe beleértjük a Református Kollégium óvodáját, 2 általános iskoláját, 2 gimnáziumát, a Hittudományi Egyetemet, tehát iskoláknak az összessége, egy összefoglaló történelmi név. A múltban ezzel szemben egészen 1850-ig egy olyan iskola központ volt, anyakollégiumnak is nevezték, amelynek partikulái voltak szerte szét a történelmi Magyarországon. Egészen Csallóközig, vagy Szlavóniáig végig a Parciumban 401-néhány iskola kapott innen folyamatosan tanítót, tankönyvet, tanrendet. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy teljes régiók, az Alföld nagy részének, és még azon kívül is jelentős régióknak a szellemiségét a Debreceni Kollégium határozta meg. És egy olyan iskola központtá alakult ki, nem így alapították, mert régen az iskolákat nem alapították, hanem valahogy úgy szervesen kialakultak a körülményeknek a hatására, ahol a tehetséggondozásnak a legminőségibb szintje volt jelen. Tehát a Debrecenből kikerülő tanítók, iskolamesterek vagy rektornak nevezték régen is lelkészek az említett helyeken, és ez több száz települést vagy gyülekezetet jelent. Kutya kötelességének tartotta, hogy a legtehetségesebb diákot az anyakollégiumba küldje tovább tanulni. Tehát Arany János így kerül Nagyszalontáról Debrecenbe. Ugye Nagyszalonta a Debreceni Kollégium partikulája. Később, amikor az önkényuradalom idején tanár lesz, akkor megy Nagykörösre tanítani, amely szintén debreceni partikula. Tehát ő jön egy partikulából, itt befejezi a tanulmányait, és tanárként, már diákként Kisújszálláson tölt 1 évet, később pedig az önkényuradalom idején a Nagykörösi Gimnáziumnak a tanára. Tehát az ő életútjában látszik az, hogy mekkora szerepet játszott Debrecen. Amikor ő Nagyszalontán tanul, mint diák, vagy Nagykörösön tanít, mint tanár, tulajdonképpen akkor is debreceni szellemben, debreceni tankönyvekből ugyanazt tanítja, lehet, hogy alacsonyabb szinten, mert más a iskolának, az ottani iskolának a besorolása, mint ahogy azt Debrecenben látta, vagy ahogy Debrecenben tanítják. Tehát ez a kulcsa a fogalomnak, hogy az ország iskolája.
Szó esik benne erről a híres feliratról, az Orando et Laborando, és ennek a magasabb minőségű tartalmi hátteréről. Mit kell erről tudni?
Hát ahogy a cím is félig meddig lopott cím, tulajdonképpen a kollégiumi elmondata is vendégszöveg, hiszen a reformációt megelőző Ora et labora, tehát felszólító módban, a bencés rend használja például Panna Almának is jelmondata, ott ugye felszólító módban imádkozz és dolgozz, itt pedig ugye imádkozva és dolgozva, ez a magyarban határozó igenév. Ez tulajdonképpen, ez az ősi elmondat, ez találkozik a reformációnak a felismerésével, elsősorban Calvinnak a tanításával, amely arról szól, hogy a kiválasztottsága tudatában lévő keresztény ember az hálából odaszánja a teljes életét a Isten iránti és az emberek iránti munkálkodásnak. És tulajdonképpen ez a gyökere a protestáns munkaetikának. Hát a Debrecen történetét nézzük, azok a civil polgárok, akik itt református szellemben éltek, működtek, azoknak az élete ezt pontosan mutatja, hogy úgy dolgoztak, erkölcsösen éltek, iskolákat támogattak, nem hivalkodó módon öltöztek és éltek, ugye, tehát ezt nevezzük mondjuk puritán magatartásnak, amit sokszor negatív értelemben fölrónak Debrecennek, de hát Debrecen újra meg újra úgy tudta magát megőrizni, kiváltani törökkel szemben, Habsburgokkal szemben, hogy ezeket a tartalékokat használta föl erre a váltságra, ugye váltságdíjakat fizetett, tudjuk. Éppen valamelyik nap beszélgettem egy művészettörténésszel, és akkor elmondta, hogy a debreceni ötvös művészetnek a legjava, ami ránk maradt, az az egyházközségeknél megmaradt darabokra szorítkozik, ezek úrvacsorai és keresztelő edények, mert ezeket nem lehetett árulva bocsátani, nem lehetett eladni, és nem lehetett odaadni, hogyha zsarolták a várost, tehát a török például nem vihette el. A magán vagyonként szereplő különböző serlegek, kupák és egyéb ötvös tárgyak nagy része azért nem maradt meg, mert ezekben vagy tőkét látott a család, és szükség esetén beáldozta, vagy pedig, hogyha zsarolták a várost, akkor ezeket a termékeket áldozták be, és adták oda, olvasztották be, aranyról, ezüstről van szó. Ugye az egyházi darabok pedig megmaradtak. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát ezek a ősi tartalékai azok Debrecennek, amiről érdemes gondolkodni és beszélni. Természetesen nem csak tárgyi vonatkozásban, hanem szellemi vonatkozásban is megvannak ezek a tartalékok, és tulajdonképpen a debreceni kollégium története arról szól, hogy ilyen ősi szellemi tartalékokból élt és élte túl, vagy élte át ezt a most már közel 500 évet a kollégium, is tudott megszakítás nélkül jelen lenni a nem csak Debrecen város életében, hanem az egész magyarság életében.
A másik, ugye az alcím, a debreceni református kollégium rövid története. Hát nagy fába vágja a fejszét az, aki röviden akar erről írni, igaz, tanárul?
A rövid történet az mindig azt jelenti, hogy valamit elhagyunk. A nagy kérdés ilyenkor nem az, hogy mit írjunk meg, hanem hogy mit hagyjunk el. Én több olvasmányos kiadványt készítettem a debreceni kollégium történetéről, és mindig az volt a nagy dilemmám, hogy mi maradjon el. 1988-ban, amikor 450 éves volt az iskola, akkor készült egy egykötetes nagy monográfia, a nagy sárga kollégium történet, ki szoktunk emlegetni. Én először abba írtam kollégiumról, kollégium és a magyar irodalom. Ott nem az volt a dilemma, hogy mit hagyjunk, meg ott mindent meg kellett írni, mert ez egy monografikus feldolgozás. De ami ezután következett, a 90-es évek elején volt egy kis kollégium történetem. Aztán utána volt gyerekeknek szóló 2013-ból miről mesél a debreceni kollégium. Aztán 2006-ban, 2008-ban két kiadás is megélt, az egész Magyarországnak és Erdélységnek világosító lámpása. Ezek olyan kiadványok voltak, amelyek valamilyen szempont alapján szűkítették a kollégium történetét. Például az egész Magyarországnak és Erdélységnek világító lámpása, a cím is jelzi, ott bevezetőnek írtam egy olyan 30-40 oldalas város történetet, mert akkor úgy éreztem, hogy nincs olyan úti kalausz kézbe, ami alapján jól lehetne tájékozódni, tehát valahogy a helyzet arra kényszerített, hogy egy kicsit a város történetében, vagy erősebben a város történetében helyezzük el a kollégiumot. Amiről mesél a debreceni kollégium, ez a 475. évfordulóra született 2013-ban, ez kimondottan gyerekeknek szól, tehát mondjuk általános iskolásoknak, kisebbeknek, képeskönyv. Itt egészen össze kellett zsugorítani a dolgokat, és csak a legfontosabb dolgokról írni. A mostani könyv azért érdekes, mert miközben ez is leszűkíti az anyagot, nagyjából középiskolás szintre. Tehát kimondatlanul is cél volt, hogy középiskolásokat célozzunk meg, elsősorban őket, a két gimnáziumunkban vizsgáznak is ebből a anyagból. Van ilyen kollégium történeti vizsga a Dóciban is, meg a Refiben is. Tehát ez vizsgaanyag, korábban is az volt. Tehát itt az volt a cél, hogy nagyjából annyi kerüljön bele, amit egy középiskolásnak illik ismerni. De a könyvnek az az érdekessége, hogy két irányban a korábbi kollégium történetekhez képest mégis nyitni tudott. Tehát ilyen módon érdekes lehet, akár még magasabban kvalifikált, akár történészek vagy tudósok számára is, Mert egyrészt a könyvnek három olvasata van. Fehér lapokon megy a főszöveg. Színes lapokon vendégszövegek találhatók, ezek különböző színűek. Ezek a kollégium történetére vonatkozó, hát nagyobb részt irodalmi szemelvények, 80%-ban a Nyilas Misi történetéből, tehát a Légyóint halálikból. Tehát amit az egyik oldalon látunk a főszövegben, azt a Légyóint halálikból, meg itt-ott még más Szabó Magdától, vagy más szövegekből illusztráljuk. Lehet a kettőt egyszerre olvasni, mert ezek kiegészítik egymást. De lehet úgy is olvasni, hogy valaki csak a főszöveget olvassa, de még úgy is elképzelhető az olvasás, hogy valaki csak a vendégszöveget olvassa, mert akkor irodalmi szemelvényekből áll össze a kollégium története. Tehát ilyen módon nyilván a diák csak a főszövegből fog vizsgázni, az irodalmi szemelvényekből nem. Tehát ilyen módon ez mondjuk irodalmároknak is érdekes lehet, mert azt mutatja be, hogy a Légy jó, mint halálig szerzője, Móricz Zsigmond, mennyire ismert a kollégium történetét. Erről kevés szó szokott esni, mert ugye a Nyilas Misi történetére koncentrál az értelmezés, elsősorban a Reskontó históriára, amely teljesen fiktív történet, tehát semmiféle valóság alapja nincsen. Viszont a kollégium életének a bemutatása az teljesen szociográfikus, pontosan követhető lépésről lépésre, hogy Nyilas Misi és társai hol mozognak. Ott van az udvari csengő ma is, ahogy a Móricz leírja, olyan a hangja, akkor készült, meg lehet keresni a 60 István sírkövét, amelyet szintén beleír, a Petőfi szobrot, a Csokonai szobrot, a kijáratot van. Tehát tulajdonképpen végig lehet járni a Nyilas Misi útját a regény alapján, mert az épület ugyanaz, lényegesen nem változott. A kút nincs ott a udvaron, de pontosan azonosítható az a pontja az udvarnak, ahol az első fejezetben a diáktársak gyülekeznek, Nyilas Misi pedig a második emeletről letekint. Ehhez az ötletet az adta, hogy eredetileg ehelyett a könyv helyett a Légy jó, mint halálig 100 éves évfordulójára, tehát 2020-ra volt egy olyan terv, szerződésem nem volt, de szóbeli megállapodásom volt egy kiadóval, hogy készítünk egy olyan Légy jó, mint halálig kiadást, amelyet kollégium történeti vonatkozásban megjegyzetelünk. Tehát tulajdonképpen fordított lett volna a helyzet, a főszöveg a Légy jó, mint halálig szövege, a vendégszöveg pedig a magyarázat a kollégium történetéből. Ezt a Covid elvitte, a kiadó is elfelejtette, én is, nekem a jegyzeteim meg voltak hozzá, tehát egy Légy jó, mint halálig szöveget beáldoztam, és a lapszélen glosszákat készítettem ceruzával, hogy milyen kollégium történeti vonatkozás passzol ide, és utána megfordítottam a dolgot, és írtam egy kollégium történetet, amit a Légy jó, mint halálig szemelvényekkel egészítettem ki. Tehát ennek ez a története. Volt némi dilemmám, hogy ez hogy fog működni. Először nyersen átolvastattam két különböző korú diákkal, ők megtették a maguk észrevételeit, utána elolvastattam egy lektorral, Kovács Teofillal, itt a nagykönyvtár munkatársával, aki szintén történész, majd végül elolvastattam két gimnáziumi tanárral, történésszel. Tehát többen átnézték, pedagógus is, aki foglalkozik a kérdéssel, diák is, aki olyan korú, hogy nekik szól elsősorban, vagy annak a korosztálynak. Voltak észrevételeik, amelyeket én azért figyelembe vettem. Tehát úgy is, hogy kiegészítettem, úgy is, ott valamit elhagytam, vagy pedig úgy érezték, hogy az nem érthető, tehát további magyarázatot kíván. Thank you.
Újabb könyv született a Debreceni Református Kollégium történetéről. Az ország iskolája a Debreceni Református Kollégium rövid története címmel Győri L. János csaknem 5 éves írói munkájának eredményeként jelenhetett meg a középiskolai tankönyvnek szánt írás.
Tehát ez azért egy több éves munka volt, mert elkezdtem, ugye 20-ra kellett volna elkészülni a légium, tehát ez 18-19 körül elkezdődött ez a munka, és kijött 23 karácsonyára. Tehát ez azért 4-5 év. Tehát a terjedelméhez képest ez egy jelentősen hosszú munka volt, és még van egy vonatkozás, tehát ugye ez a kettős olvasat, vagy háromféle olvasat, és még van egy dolog, ami miatt ez érdekes lehet. Az pedig az, hogy ez az első olyan kollégium történet, amely az iskola történetét máig elhozza. Tehát benne van nem csak a szocializmusbeli 40 év, amikor a Debreceni Kollégium egyedüli református iskolaként működött. Azt is most már megpróbáljuk itt korszakolni, mert eddig az egy olyan folt volt, hogy hát egyetlen iskola túlélte ezt az időt, és így tovább. Tehát azért látszik, hogy 40 év hosszú idő, ott is azért vannak korszakok, vannak események, 50-es évek, ugye, menedék jellegű intézménye a kollégium, akiket politikai okok miatt kiszorítanak, máshol nem mehetnek tanulni. 56-tal megvannak a kapcsolatok. 58-ban több teológus diákot eltávolítottak. 50-51 körül ugye volt az exódus. A Patakról ide került teológus diákok, mert ott megszűnt a teológia. Debrecenbe kerültek, egyszer visszamentek, kezdeményezték, hogy folytassák ott a tanítást. Tehát most már jól láthatók azok a kulcspontok, amelyek alapján az a korszak is megrajzolható. És hát a rendszerváltás óta is eltelt több mint 30 év, tehát tulajdonképpen röviden ez is belekerült. Itt ugye nagy átépítések voltak, különösen az elmúlt 10 esztendőben, ennek a végeredménye is már benne van ebben, mert úgy tűnik, hogy ez, ami a korábbi prospektusokból és kollégium történetekből hiányzott, hogy ez egy olyan méretű átalakítás, helycserék történtek, ugye a főgimnázium épületébe visszakerült a gimnázium általános iskola Péterfia utcára, a valamikori gimnázium épület újra internátus lett, konvittusnak nevezzük, mint régen. A Hittudományi Egyetem új alakzat, mert ugye a állami egyetemről 50-ben kikerül a teológia, akkor ugye főiskolaként vagy akadémiaként működik, most már újra egyetemi rangot kap. Tehát mindezek a vonatkozások már belekerültek, mert úgy gondolom, hogy a következő 30-40 esztendőben lényeges változás a kollégium struktúrájában, az épületeknek a használatában már nem nagyon lesz, tehát tulajdonképpen most lehetett megírni ezeket a részeket is. Igaz, hogy azon a szinten, hogy a diák is értse, de mivel az ennél erősebb kollégium történetekben ez még nincs jelen, tehát tulajdonképpen ilyen vonatkozásban mások is használhatják, és el kell mondanom, hogy sok mindent csak az emlékezet őriz, és én már a koromnál fogva azok közé tartozom, akik, ha a diák éveimet is beleszámolom, akkor tulajdonképpen 50 éve látják, mert 72-be kerültem ide, 50 éve látják a kollégiumnak a élet, ez egy, vagy több mint 50 év, ez egy hosszú idő, és tényleg vannak olyan történelmi dolgok, vagy változások, amelyek nincsenek erősen dokumentálva, különösen a szocializmus időszakából, tehát tulajdonképpen csak az emlékezet őrzi, és ezeket le kell írni. Például, hogy egyik-másik intézmény pontosan hol működött, vagy miért jött el onnan, vagy a kántus történetében voltak például olyan fordulatok, amelyek nem feltétlenül dokumentáltattak adminisztratíve is.
Azt mondta az előbb tanár úr, hogy a középiskolások és értség. Tehát, hogy ezek azért nem olyan bonyolult dolgok, vagy igen?
Hát nem bonyolult dolgok, de épp azok a területek maradtak ki, amelyek vagy még csak részben földolgozottak a kollégium történetébe, egyet mondok, ami mondjuk a középiskolai szinten nehéz lenne, de az átlagolvasónak is nehéz, meg kevésbé érdekes. Például a kollégiumnak a gazdasági élete. Vagy pénzügyi élete.
Jó, igen.
Tehát az, hogy milyen gazdasági erőforrásai voltak a különböző korokban, alapítványok. Van erről könyv, Rácz István foglalkozott ezzel, Rácz István történész itt az egyetemről, jeles történész volt az előző évtizedekben, de ő se dolgozta föl teljesen. Tehát ez még például egy ilyen félig feldolgozott terület, de most alapítványoknak a hosszú sorát sorolni, ez egy unalmas dolog, ez egy katalógus jellegű, megemlíti az ember, hogy volt ilyen, és ezek miket támogattak, csak hát ez egy nagyon komoly fejezete, mert ugye gondoljunk bele, hogy a 18. században 2000 diák van már itt. 20 ezer lakosa van a városnak. Tehát tulajdonképpen 1/10 a lakosságnak itt lakik a kollégiumban. Tehát ez egy nagyon jelentős intézmény. Európai viszonylatban is egy jelentős nagyságrendű iskola. Most Ezek mögött nagyon komoly gazdasági erőforrásoknak kellett lenni ahhoz, hogy ez napi szinten önmagát fenntartsa. Mai értelemben nincs menza például. Önellátóak a diákok. Azt jelenti, hogy volt egy óriási raktár a hátsó udvaron, ahol az ország különböző részeiről befutó természetbeli adományokat összegyűjtötték, és tulajdonképpen ők abból gazdálkodtak. Nagy alapítvány rendszer volt a háttérben. Az erdélyi fejedelmek már alapítványokat tettek a 17. században, ezekből tanszékeket fizettek, ma azt mondanánk, hogy professzori állásokat, és így tovább. Ezeket részben elvitt a történelem, de csak részben, azért ezeknek a többsége az első világháborúig jól működött és fenntartotta a kollégiumot. A probléma Trianon után jött, nem is feltétlenül Trianon miatt, az is meghatározta a kollégium életét, hiszen a Partiumot elveszítette, a tiszántúli református egyház kerület az jóval nagyobb volt, mint ma, hiszen az egész partiumi rész, tehát itt a határon túli terület már a Marostól egészen Temesvárig ide tartozott, ez egy önálló egyházkerületté vált oda át, innen a diákok már nem tudtak átjönni, tehát diákokat is vesztett, és nyilván erőforrásokat is vesztett. Például Debrecennek nem volt bora szőlője, vagy legalábbis nem jellemző. Az Ér melléken voltak szőlők, tehát a bort onnan tudta beszerezni. Vagy Szikszóról, ami egy másik egyházkerület a Tiszán innenen. Tehát amikor nem úgy működött az élet, hogy bemegyek a boltba és megveszek két üveg bort, hanem ugye azt meg kellett egy intézmények magának termelni, vagy folyamatosan megrendelni, akkor ezek a külsőségek sokkal nagyobb szerepet játszottak, mint manapság. Ezekről nincs szó a könyvben, érdekesek, de messzevezetők, bonyolultak, nincs teljesen feltárva. Ugyanígy nincsenek feltárva a részletei még a peregrinációnak. A legtehetségesebb diákok évszázadokon át külföldre mennek egyetemi tanulmányokat folytatni. A kollégiumnak az akadémiai szintje nyugat-európai értelemben ugyanis 1914-ig, az állami egyetem létrejöttéig, ami a kollégiumi három főiskolai tagozatból, jogból, teológiából, bölcsészkarból jött különben létre, tehát addig nem ért el az egyetemi szintet, mert nem voltak karok, nem volt például orvosképzés. Tehát az, hogy valami egyetem legyen, ahhoz kellett voltak neves orvosok, 60 István, sőt orvos doktor is volt, de nyugaton szerezte a doktorátusát, diplomáját, orvosként működhetett, de nem volt Debrecenben orvosképzés. Bizonyos orvosi ismereteket ő át tudott adni, de nem volt karszerűen orvosképzés, tehát nem volt egyetemnek tekinthető. Aki ilyen tanulmányokat akart folytatni, az ment mind Nyugat-Európába. Ennek a részletei részben vannak föltárva. Ebbe a könyvbe bekerül egy kis fejezet a peregrinációról, felsorolja a könyv, hogy melyek voltak a híresebb egyetemek, ahova mentek, de hogy ott pontosan mit tanultak, milyen korban, mi volt a jellegzetesség, ez már messze vezetne, ez szakirányú ismeret, ezzel az átlag olvasót sem lehet ma megterhelni. Tehát van nagyon sok olyan terület, ami egyszerűen tudatosan maradt ki.
Szóval ez egy tankönyv, vagyis annak szánja, és akkor ebből már tanulnak? Tehát most már ott van a diákok kezében, vagy még nem? Igen.
Ezt már egy-egy évfolyam a Dóciban és a Refiben megkapta, tehát ebből már most tavasszal fognak vizsgálni. Tehát tulajdonképpen az első próbán átesik a könyv ebben a tanévben. Biztos, hogy jobb lesz, mint a korábbi, mert az egész Magyarországnak és Erdélységnek világosító lámpása című könyvből tanultak bizonyos fejezeteket régebben. Az sokkal bővebb volt, nehezebb több évszámmal.
Tehát ez olvasmányos.
Olvasmányos, de ennek a végén is van irodalomjegyzék, tehát tulajdonképpen szakszerű kiadvány, van évszámokból egy jegyzék, nem kevés, tehát még ez sem kevés, mert láthatóan itt is 4-5 oldal. Ezt sem kell mind megtanulni. Nyilván híres diákoknak a névsora, ezek egy ilyen nagy iskolánál elengedhetetlenek, hogy egybe is, ugye a mellékletekben a neves diákoknak a névsora látható, a fontosabb évszámok és a legfontosabb szakirodalom, illetve még van egy ilyen, hogy a kollégium történetének, vagy a kollégiumhoz kapcsolódó szépirodalmi művek, ez egy oldal, ugye Arany Jánostól kezdve, egészen a legutóbbi időkig, itt ugye a leghíresebb az említett Légyumit halálig, de hát azért kevesen tudják, hogy Karácsony Sándornak is volt például 1948-ban egy kollégiumi tárgyú regénye, amelyet már ott félig meddig be is zúztak az előző történelmi forduló, 1948-ról van szó. Érdekes, hogy ott a nagy debreceni pedagógus professzor egy a kollégiumból elvágyolódó diákot rajzol meg, középiskolást, holdbeli diák élet, ez a regénynek a címe, már elfelejtették. Egy diák, aki nyűglődik az iskolában, nem érzi jól magát, és a fantázia világában kitalál magának egy ilyen holdbeli életet, ő elrugaszkodik, de ott is csalódnia kell, mert rájön, hogy abban az általa a fantázia világban megteremtett világban ugyanúgy vannak jók meg rosszak, tehát igazából az is hasonlóan működik, mint az itteni, és akkor onnan visszaszáll mégiscsak a valóságba, és megfogadja, hogy amennyire lehet ő itt az ottani tapasztalatait is kamatoztatva, mégiscsak ezen a földön éri tovább az életét. Tehát ugye ez egy pedagógus professzornak, aki dilemma elé kerül 1948-ban, ott a kommunizmus eljövetelével a dilemmáit írja bele egy diákregénybe. Ezek azért nagyon érdekes dolgok. Nagyon messze ágazó ügyek, Jókai Mikszát felhasználja a debreceni kollégium témaként, Arany János, Baksai Sándor, Móricz Zsigmond, Végantal, Szabó Magda több helyen, tehát azért igen jelentékeny, szép irodalmi feldolgozása is van ennek a témának.
Köszönöm a beszélgetést, és aki többet szeretne tudni a könyvről, menjen el a hétfői, március 11-ei.
Tehát elég későn lesz 7:30-kor, de akit érdekel, az talán még ilyen későn is rászánja az időt, és szeretettel várunk mindenkit.
Újabb könyv született a Debreceni Református Kollégium történetéről. Az országiskolája a Debreceni Református Kollégium rövid története címmel Győri L. János csaknem 5 éves írói munkájának eredményeként jelenhetett meg a középiskolai tankönyvnek szánt írás. A kollégium életéhez kötődő szépirodalmi szemelvényekkel illusztrált kötet grafikai munkáit Orosz Judit készítette. A könyv bemutatója március 11-én hétfőn este 7:30-tól lesz a Református Kollégiumban. A szerzőt, Győri L. Jánost kérdeztük az elmúlt percekben.